Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéri meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az 1458-as királyválasztás megoldotta a király személyének a kérdését, az ország élére Magyarország legnagyobb birtokos családjának a feje került, trónra ültetését azonban beárnyékolta a koronázás hiánya, amely akár kérdésessé tehette volna uralkodásának hitelességét. Azonban a fiatal Mátyás korát meghazudtoló politikai éleslátással kezdett hozzá hatalmának megerősítéséhez, és mire észbe kaptak azok, akik hatalmát korlátozni szerették volna, ő már lerakta a hosszú uralkodásának alapjait. Témánk Hunyadi Mátyás koronázása. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak madéli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban a magyar királyság egyik legkedveltebb királyának az uralkodásáról, az uralkodásának néhány aspektusáról fogunk beszélni. Egy magyar király számára rendkívül fontos az, hogy a Szent Koronával legyen megkoronázva, ez biztosítja számára a teljes legitimitást az ország fölött, és a következőkben az lenne a célunk, hogy megnézzük, hogy milyen lépéseket tett Mátyás király annak érdekében, hogy egy trónra emelt királyból az ország Szent Koronával megkoronázott királya legyen.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A beszélgetéseinket nagyon régen az Árpád-házi királyokkal és Szent István királlyal kezdtük, akiben államalapító királyunkat tiszteljük. István király volt az, aki koronát kért és kapott a pápától, és megkoronáztatta magát a magyar királynak. Ezzel tulajdonképpen megteremtette a keresztény magyar királyságot. Jelentős államszervező tevékenységet is végrehajtott első királyunk, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, megszervezte a közigazgatást ebben a térségben, vármegyék alapításával, írott törvényeket vezetett be, okleveleket adott ki, valamint gazdaságpolitikájával támogatta a pénzverést, a kereskedelemnek a fellendülését. Ezzel párhuzamosan megszervezte a keresztény magyar egyházat, azzal, hogy egyházmegyéket, püspökségeket, érsekségeket hozott létre a Kárpát-medence területén, valamint törvényeivel támogatta a kereszténység elterjedését, a vasárnapi templomba járást, és mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar királyság a keresztény Európa kereteibe beilleszkedjen. Külpolitikájáról elmondhatjuk, hogy arra törekedett, hogy a szomszédos országokkal, főleg a német-római birodalommal és a bizánci császársággal jó viszonyt alakítson ki, felismervén azt, hogy a belső átalakításokat csak külső nyugalom keretén belül lehet megvalósítani. István király viszont nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, önhibáján kívül fiai még élete során elhunytak, ezért unokaöcsét, a Velencében született Orseolo Pétert jelölte ki örökösének. És Vazult, aki ezt nem volt hajlandó elfogadni, megvakítatta, valamint fiait száműzette. István király halálát követően az általa kijelölt első Péter lépett Magyarország trónjára, aki azonban nem tudta megkedveltetni magát az ország előkelőivel, és politikája miatt ellene fordulnak, és arra kényszerítik, hogy elhagyja az országot. Péter távozása után Aba Sámuelt jelöli ki az előkelő királynak, viszont ő is csak rövid ideig tud uralkodni. Német segítséggel visszatérő Péter megfosztja őt hatalmától, illetve életétől is. Első Péter második uralkodása sem sikeredik túlságosan jónak. A király folytatja ugyanazt a politikát, mint első uralkodása során, ezért egy pogánylázadás, illetve az előkelőknek a mozgalma ismét megfosztja őt hatalmától. Az országba kialakult káoszt Vazulnak a fia első András használja ki, aki sikeresen megszerzi a királyi címet, és hosszabb időre meg is tudja tartani azt. Első András intézkedéseivel megerősíti a magyar keresztény egyházat, valamint behívja az országba testvérét, Béla herceget, akivel megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a dukátusnak az intézményét. A két testvér közösen verik vissza a németeknek a támadásait, majd András király békét köt a nyugatra elhelyezkedő birodalommal, és saját fiát, Salamont megkoronáztatja királynak. Ezt viszont Béla úgy értelmezi, mint a saját kisemmizését, hiszen a herceg úgy gondolta, hogy azzal, hogy megosztoztak az országon, ő lett a kijelölt trónörökös. Így a két testvér között polgárháború robbant ki, és ebből a polgárháborúból Béla került ki győztesen, aki rövid ideig megszerezte a magyar királyi címet. Viszont Béla egy furcsa balesetnek az áldozata lesz, ez pedig lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy visszatérjen az országba, és megszerezze a koronát. Salamon király viszont kiegyezik Bélának a fiaival, Gézával, Lászlóval, illetve Lamperttel, és megosztoznak a hatalmon, Salamon királyként, Bélának a fiai pedig hercegként uralkodnak. A közös uralkodás körülbelül egy évtizedig tart, viszont nézeteltérések támadnak közöttük, és ezeknek a nézeteltéréseknek az eredménye egy újabb polgárháború lesz, amelyből Salamon kerül ki vesztesen, az ország csak kis hányadát tudja megtartani ellenőrzés alatt, és Magyarország élére Bélának a fia, első Géza kerül. Géza rövid uralkodása után viszont első László kerül Magyarország élére, aki sikeresen megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, unokatestvérét lemondatja a királyi címről, és immár, mint Magyarország törvényes királya, uralkodhat az ország fölött. Első László jelentős kül- és belpolitikai tevékenységet folytat uralkodása alatt, tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik a magyar királyság megszilárdulása a 11. század végén. László király híres szigorú törvényeiről, amelyben a magyar társadalom égető problémáit, például a tolvajlás kérdését szerette volna megoldani. Ezen kívül átgondolt egyházpolitikát folytat, új püspökséget alapít Zágrábba, valamint alkalmazza a szentélyavatásoknak a politikáját. Az ő uralkodása során István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt szentélyavatják. Ezen kívül László király jelentős külpolitikai tevékenységet is folytat, uralkodása során beavatkozik az investitúra harcba, valamint kiterjeszti a magyar királyságnak az ellenőrzését Horvátország fölé. László király halálát követően Gézának az idősebbik fia, első Kálmán kerül Magyarország élére, akit műveltsége miatt egyszerűen csak Könyves Kálmánnak szoktunk nevezni. Kálmán király uralkodása során próbálja folytatni nagybátyja politikáját, például a belpolitikában ő is jelentős törvényeket vezet be, viszont ezekkel a törvényekkel már enyhíti a tolvajlással szembeni szigorú fellépést. Ezzel párhuzamosan folytatja a terjeszkedést is. A Magyar Királyság ekkor terjeszti ki befolyását Dalmáciára, az Adriai-tenger partjára. Kálmán király uralkodása során többször is szembe kell nézzen öccsének, Álmos hercegnek a lázadásával, és végül ezt az úgynevezett Álmos kérdést, Álmos problémát Kálmán király úgy próbálja megoldani, hogy testvérét, illetve annak kiskorú fiát, Bélát, Béla herceget megvakítatja. Ezzel a lépéssel biztos tudja a zavartalan trónöröklést fia II. István számára, aki másfél évtizedes uralkodása során megpróbálta apjának a politikáját folytatni, de uralkodását inkább a kudarcok, mint sem a sikerek jellemzik. Így amikor II. István utód nélkül hal meg, akkor ez lehetőséget biztosít az álmoságnak, hogy átvegye az irányítást az ország fölött, és így kerül Magyarország illére II. Vak Béla, a megvakított Álmosnak a fia. II. Béla uralkodása során bekövetkezik a királyi hatalomnak a megszilárdítása. Béla király és támogatóik megsemmisítik a belső ellenzéket. Ennek köszönhetően pedig egy erős, stabil királyságot tud átadni korai halála után fiának, II. Gézának. II. Géza ezt a stabilitást arra használja fel, hogy az európai politikában próbáljon fontos szerepet játszani, és ezáltal szembe kerül a bizánci birodalommal, amely éppen a reneszánszát élte Manuel császár uralkodása alatt. A bizánci birodalommal folytatott konfliktusból azonban a Magyar Királyság nem feltétlenül sikeresen jön ki. A külső háború felőrli a belső stabilitást, megjelennek a trónkövetelők Géza király testvérei személyében, és természetesen ezeket a trónkövetelőket a bizánci birodalom támogatja. Így amikor II. Géza fiatalon, váratlanul meghal, fia III. István csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni a királyi címet. Nagybátyjai II. László, valamint IV. István rövid ideig még ellenkirályként is uralkodnak Magyarországon. Viszont III. István végül sikeresen visszaszerzi az országot, és le tudja zárni a bizánci birodalommal folytatott konfliktust. Igaz, hogy a Magyar Királyság jelentős területi veszteségeket szenvedett el a békekötés érdekében. Ezen kívül III. István kénytelen saját testvérét, Béla herceget Tuszként a bizánci udvar küldeni, és ennek a döntésnek később jelentős politikai következményei lesznek. III. István váratlan halálát követően pont a bizánci birodalomban élő testvére, III. Béla kerül a Magyar Királyság élére, aki a 12. század, sőt az Árpádháznak egyik legjelentősebb uralkodója. III. Béla, aki a bizánci udvarban jelentős kormányzati tapasztalatokat szerzett, támogatja az ügyek írásbeli intézését Magyarországon, ezért uralkodása során létrejön a királyi kancellárja, valamint lendületet kap a hiteles helyeknek a működése. III. Béla jelentős támogatást nyújt azoknak a magyar klerikusoknak, akik külföldön szeretnének tanulni. Uralkodása során számos magyar értelmiségi fordul meg nyugat-európai egyetemeken. Ezen kívül Béla király jelentősen növelni tudja a királyi jövedelmeket. A jövedelem összeírásából tudjuk azt, hogy Európa egyik leggazdagabb uralkodója volt a magyar király. III. Béla uralkodása során egyházpolitikai intézkedéseket is bevezet, az ő kezdeményezésére avatják szentté László király. Természetesen egy sikeres uralkodásnak a mérce a külpolitika is, és III. Béla külpolitikai szempontból is sikeres uralkodást tudhatott magáénak, visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket testvére kénytelen átadni a bizánci birodalomnak. Ezen kívül pedig megpróbál hódítani a halicsi fejedelemséget, próbálja magyar ellenőrzés alá vonni. Ez utóbbi próbálkozásában viszont csak ideiglenes sikereket tud elérni. Viszont hosszú uralkodása alatt a Magyar Királyság megszilárdul, így a fia Imre király egy erős országot örököl apjától. Viszont Imre király nem tudja kamatoztatni ezt az örökséget, hiszen rövid uralkodása során testvérével, András herceggel áll folyamatos konfliktusba, ami természetesen gyengíti az országot. Ahogy az is gyengíti az országot, hogy Imre király váratlanul meghalt, valamint kiskorú fia sem éli túl hosszú ideig apjának halálát, csinált. Így harmadik Lászlónak az uralkodása nagyon rövidre sikeredett, és igazából csak névleges volt. Végül a Magyar Királyság élére hosszabb ideig második András kerül, aki az új intézkedések politikáját próbálja folytatni 30 éves uralkodása során. Jelentős birtokadományozásokra kerül sor második András uralkodása során. Ezzel pedig második András a királyi hatalomnak az alapjait rendíti meg. Uralkodása során megerősödnek az előkelők, akik lassan már azt is megengedik maguknak, hogy a király ellenébe politizáljanak, és egy ilyen lépésük volt például Gertrudis királynénak a meggyilkolása a Bánkbán által vezetett összeesküvésben. András király uralkodása során ezen kívül jelentős belső konfliktusok alakulnak ki a király és a nemesség között. Ezek a konfliktusok végül az aranybulla kibocsátásához vezetnek. A második András halála után fia IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem ért egyet az apja által folytatott politikával, viszont amikor megpróbál új intézkedéseket bevezetni, akkor jelentős ellenállásba ütközik, ezen kívül pedig uralkodását derékba töri a keletről érkező tatár támadás. Így IV. Bélának a legfontosabb feladata az lesz, hogy megerősítse, újjáépítse az országot, és ezt a feladatot sikeresen teljesíti, ő lesz a második honalapító. IV. Béla halálát követően fia V. István uralkodik rövid ideig, majd váratlan halálát követően kiskorú fia IV. László, vagyis Kun László kerül Magyarország élére, akinek az uralkodása alatt már teljes mértékben érződnek azok a folyamatok, amelyek még II. András uralkodása alatt kezdődtek el, vagyis az előkelők annyira megerősödnek, hogy akár a királyi hatalom ellenében is pártokat alkotva képesek politizálni. Így IV. László uralkodása során a Magyar Királyság az anarchia felé tart, és ez a folyamat folytatódik III. András uralkodása alatt is. Hiába próbálja meg utolsó árpádházi királyunk megszilárdítani a királyi hatalmat, ez nem sikerül neki. Amikor 1301-ben III. András, az utolsó aranyágacska meghal, és kihal az árpádház, akkor a Magyar Királyság a szétesés határán áll. A királyi koronáért azért nagy a versengés, előbb a cseh származású Vence, majd a bajor származású Otto mondhatja, nevezheti magát magyar királynak, de végül a királyi hatalmat tartósan az Anjou dinasztiából származó első Károly, vagyis Károly Robert tudja megszerezni. Károly Robert sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, hiszen legyőzi az úgynevezett tartományurakat, majd megteremti a stabil uralkodásnak úgy az anyagi, mint a politikai alapjait, gazdasági intézkedéseivel feltölti a királyi kincstárat, bevezeti a nemesfém monopóliumot, aranypénzt vered, új adózást vezet be, valamint törvényeivel és az általa létrehozott új arisztokráciával egy stabil királyi hatalmat tud teremteni. Ezt a stabil királyi hatalmat örökli Károly királynak a fia, első Lajos, vagyis Nagy Lajos király, aki a belső stabilitás nyugalmat arra használja fel, hogy aktív külpolitikát folytasson, és Lajos király uralkodása híres hadjáratairól, például a nápolyi hadjáratról, a Velence ellen folytatott háborúkról, a Balkán-félsziget irányába indított hadjáratokról, és sikeres külpolitikáját azzal koronázta meg, hogy megszerezte a lengyel királyi címet is. Első Lajos sikeres uralkodását követően lánya Mária lesz Magyarország királya. Lajos királynak nem volt fia, így a lányának a fiúsításával próbálta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, viszont a magyar előkelők egy része ezt nem volt hajlandó elfogadni, és behívták az országba a nápolyi származású II. Károlyt, aki rövid időre meg is szerzi a királyi koronát, viszont merénylet áldozata lesz, és ennek következtében az országban teljes káosz alakul ki. Ebből a káoszból végül Máriának a férje, Luxemburgi Zsigmond kerül ki győztesen, akit az előkelők megkoronáznak Magyarország királyának. Zsigmond király kezdetben teljes mértékben függött az őt megkoronázó előkelőktől, jelentős birtokadományokat kell tegyen nekik, viszont uralkodásának a második felére Zsigmond király kiépít egy új arisztokráciát, egy hozzáhű új arisztokráciát, és sikerül a régi előkelőket háttérbe szorítania, és megerősítenie a királyi hatalmat. Zsigmond király intézkedéseivel megpróbálta az országot fenyegető török veszélyt semlegesíteni, azonban az általa indított keresztes hadjáratok nem vezetnek eredményre, viszont a kiépített végvárrendszer sikeresen védi Magyarországot a következő évtizedekben. Zsigmond király, aki jelentős formátum európai politikus is volt, a hatalmát örökösének, Habsburg Albertnek szánta, lányának a férjének, aki viszont rövid ideig tud uralkodni, hiszen a törökök ellen folytatott hadjáratban megbetegedett és váratlanul meghalt. Albert halálát követően az ország pártokra szakadt, egyesek Habsburg Albert utolszülött fiát, 5. Lászlót szerették volna királynak, mások pedig a lengyel származású első Ulászlót. Rövid időre ebből a konfliktusból első Ulászló kerül ki győztesen, viszont uralkodása rövidre sikeredett, hiszen a várnai keresztes hadjáratba életét veszti. Így az ország előkelői elismerik királynak 5. Lászlót, viszont a kiskorú király helyett az országos politika főszereplője a törökverő Hunyadi János lesz, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiskorú király uralkodását kihasználva saját családjának a hatalmát erősítse. Majd Hunyadi János halálát követően úgy néz ki, hogy 5. László veszi át az ország politikai irányítását, viszont 5. Lászlónak a váratlan halála a magyar királyságot egy nagyon érdekes helyzet elé állítja, és ebből a helyzetből végül is a Hunyadi család kerül ki győztesen. A Hunyadi család vezetői, Szilágyi Mihály és Szilágyi Erzsébetnek köszönhetően sikerül kiegyezni a különböző főúri csoportokkal, így 1458-ban végül Hunyadi Mátyást választják meg Magyarország királyának, és ennek a királyválasztásnak a körülményeiről beszéltünk a múlt heti műsorunkban.
Történész úr, milyen kihívásokkal kell egyből szembenéznie az új királynak, Mátyásnak? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Mátyás király hatalomra kerülése után számos kihívással kénytelen szembenézni. Először ott volt a kapcsolat a nagybátyjával, Szilágyi Mihállyal. A kormányzó jogköre változatlan maradt, Szilágyi továbbra is élt jogaival. Unokaöccse azonban neki látott azoknak az intézkedéseknek, amelyek már előrevetítették a király és a kormányzó közötti ellentéteket. Egyelőre megkönnyítette a helyzetet, hogy Szilágyi Erdélybe ment, hogy eltemesse Hunyadi Lászlót, onnan pedig a török támadás hírére a végekre vonult. A Mátyás hatalma ekkor még mindig a családja korábbi befolyási körzetére, azaz a Tisza és Erdély között elterülő 14 megyére, az erdélyi uradalmakra, Szilágyi Mihály kezén levő végvárakra, valamint északnyugaton Trencsén vidékére terjedt ki, de már mellé állt szinte a teljes püspöki kar, sőt a főurak egy része is. Nagyobb számba csatlakoztak hozzá a nemesség és a bárok között helyet foglaló, várakkal, kisebb uradalmakkal rendelkező rétegekből is. Mindez alapja lehetett a belső rend helyreállításának. A kezdeti tárgyalások ellenére azonban nem sikerült megegyezni Giskrával. Így már tavasszal megindult Rozgonyi Sebestény főkapitánysága alatt a háború a cseh zsoldos kapitány és támogatói ellen. Rozgonyit a király a visszafoglalt várakból jutalmazta. Ezt követően a Mátyás támogató többi úr is nyomban benyújtotta a számlát. Jelentős gondot jelentett Újlaki, akinek úgy szerepe volt ebben az időszakban. Egy személyben volt Erdély Vajda, Macsói és Szlavonbán is. Erdélyt a király pártjára átállt Rozgonyi Jánossal, Macsót annak kormányzóvá választásaig, Elben Szilágyival, Szlavoniát pedig Cilei volt zsoldos kapitányával, Vitovec Jánossal együtt kormányozta. Tehát három nagy területen állt módjába megakadályozni a királyi akarat érvényesülését. Szlavoniába a Cilei vagyon nagy részét megszerző Vitovec Bán ez időben kapta meg harmadik Frigyestől a zagorjai grófságot. Az is élezte az ellentétet Újlaki és a Hunyadi család között, hogy a hunyadiak igényt tartottak az Újlaki által elfoglalt németújvári uradalomra. Erről ugyan Mátyás úgy látszik már 1458 tavaszán lemondott, viszont ez nem járult hozzá az új király és a hatalmas alattvalója közötti bizalom helyreállításához. Egyelőre Mátyás a Vajdát apusához küldte, akit időközben a csehek királyukká választotta. Koronázását magyar püspökök végezték, ezen a szertartáson vesz részt Újlaki is. A huszita király megkoronázásához nyújtott segítsége miatt a magyar király bizonyos fokig szembe kerül az őt támogató pápával is. A cseh szövetségből tehát nem sok haszna volt Mátyásnak. Apusa nem tudta a lengyel trónkövetelő mellé álló Giskrát engedelmességre szorítani. Súlyos nehéz nehézségek támadtak Szerbiában is. Ugyanis meghalt Brankovics despota, gyermekei között pedig utódlási harc tör ki. Ezt a helyzetet a törökök használták ki, és szinte az egész országot elfoglalták. Szilágyi ezért vonult a végekre, de nem sok eredményt ért el. A pápa a törökverő Hunyadi fiától várta azt, hogy háborút indít a pogányok. Ezért igyekezett kibékíteni őt a császárra. Nem Mátyáson múlt, hogy ez nem sikerült. Harmadik Frigyes ugyanis menedéket nyújtott minden magyarországi elégedetlen számára. Bár öccsével Albert-tel kirobbant viszonya lefoglalta, mégsem akart magyarországi igényeiről lemondani, és Mátyás sem ismerte el a magyar királynak.
Melyek voltak Hunyadi Mátyás első lépései hatalmának megerősítésére?
Hatalmának megerősítésére a fiatal uralkodó országgyűlést hívott össze. 1458. júniusában terjedelmes törvényt szentesíthetett, amelyben a rendek megerősítették a régi jogok és szabadságok visszaállításának, illetve megőrzésének kötelezettségét. Ismételten bekerült a törvények közé a külföldiek tisztség, illetve hivatalviselési, továbbá az új adók kivetésének tilalma. Az első cikkely megerősítette a Habsburg Albert által kiadott dekrétumot, amely a köznemesség érdekeit vette figyelembe. Több cikke is köznemes párti volt, mint például a nemesi felkelés korlátozott igénybevételéről, vagy a nemesek letartóztatásának tilalmáról szólóak. Az újonnan felállított királyi különleges jelenlét bírósága mellé 6 nemes ülnök választását rendelték el. Védelmébe vette a törvény a király kegyúri jogát is. További cikkelyek az egyházi rend, illetve a városi polgárság érdekeit vették figyelembe. A rendszertelenül összeállított cikkelyek arról tanúskodnak, hogy érdekegyeztetések eredményeként születtek. Elsődlegesen a nemesség vezető rétegének, az úgynevezett előkelőknek a kívánságait vették figyelembe, de töröttek az egyházi rend, valamint az országgyűlésen résztvevő, ekkor királyi hatalom támaszának számító a városok érdekeivel is. A dekrétum világosan megmutatta, hogy az uralkodó a főpapságon és a városokon kívül a tekintélyes köznemesség támogatására is számíthatott. De ugyanakkor az is kiderült, hogy milyen korlátai vannak ennek a támogatásnak. Az országgyűlésen megjelent nemesi csoportoknak az volt az érdeke, hogy kiálljon a király mellett. Mátyásnak pedig szüksége volt erre, mert az országon belül a hatalom a bárok kezén volt. A középkorban vár jelentette a hatalmat, és az ország 360 vára közül csak 36, beleértve a Hunyadi család vagyonát is, volt a király birtokában. A király kegyúri jogától függő egyház a várak 10%-át, a bárok 48%-át, a nemesek pedig 19%-át tartották a kezükben. A külföldiek által megszervezett várak az erődítmények 13%-át tették ki. Mivel a várhol nemesek egy része nagyúri familiáris volt, a nagybirtokosok az ország több mint felét ellenőrzésük alatt tarthatták. Ha akaratát keresztül akarta vinni a király, akkor feltétlenül támogatókat kellett keresnie a nagybirtokosok között is. Ennek ellenére az 1458. évi törvényekben legkevésbé érvényesültek a nagybirtokosoknak a szempontjai. Az országgyűlés mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy Mátyás jelentős társadalmi rétegek támogatására számított. Nem szabad túlértékelni annak jelentőségét, hogy a tekintélyes nemesség a király mellé állt, hiszen egy része familiárisként bárói szolgálatban volt, és az országgyűlésen résztvevők is inkább azzal törődtek, hogy magukat védjék a királyi hatalommal szembe, mint sem, hogy azt megerősítsék.
Hogyan tudta Mátyás király megszilárdítani a királyi hatalmat?
Az 1458-as diéta sikere lehetőséget nyújtott Mátyásnak arra, hogy átalakítsa a kormányzatot, lecserélje a nem teljesen megbízható tisztviselőket. Nem sokkal az országgyűlés után, júliusban Szilágyi Mihály kormányzó, Garai László Nándor, valamint Újlaki Miklós Vajda és Bán találkozott a Nádor Simontornyai várában, ahol szövetséget kötöttek egymással. A kormányzat sértette az, hogy távolléte alatt a király gyakorlatilag teljesen megnyírbálta hatalmát, és az lényegében már csak Erdélyre korlátozódott. Az ország három leghatalmasabb emberének szövetsége nyilvánvalóan Mátyás ellen irányult, de a király megelőzte őket a cselekvésben. Már július végén leváltotta a nádort, utódjául pedig Ország Mihály udvarmestert nevezte ki. Erdélyben rokona Rozgonyi Sebestén lett a vajda, aki alkalmas volt Szilágyi semlegesítésére, és aki mellett Újlaki legfeljebb csak a címet viselhette. Sikerült a nagybátyját is félreállítani. Neki adományozta apja egykori besztercei grófságát, és lemondatta a kormányzóságról. A volt kormányzó későn vette észre, hogy félreállították, úgyhogy ismét kapcsolatot keresett a királlyal szembe álló urakkal. Király, aki éppen a törökök ellen készült, és ezért meghirdette a nemesi felkelést is, erélyesen lépett fel. Börtönbe vetette nagybátyját. Ez komoly figyelmeztetés volt a bárok felé. Talán nem véletlen, hogy ugyanebben az időben, megszegve az általa is szentesített törvényt, a király portaként egy aranyforint rendkívüli adót is kivetett. A török veszély a király őszi katonai akciója ellenére sem csökkent. Időközben a szerb állam töredékét Mátyás jóváhagyásával Tamás István boszniai király szárta meg, és ezzel egyesítette a két délszláv államot. Mindenki várta a következő török támadást. Mátyás ezért 1458. decemberében új országgyűlést hirdetett Szegedre. A nemességet megyénként 4 követ képviselte, és meghívta a városokat is. Az országgyűlés lényegében csak a katonáskodás kérdésével foglalkozott, a rendek által előterjesztett cikkelyeket a király 1459. január elején szentesítette, és ezek alapján újra felállították a telekkatonaságot. A bárok jobbágyai után kiállított fegyvereseket is a megye bandériumába sorolták, míg a főpapok önálló bandériummal rendelkeztek. Az összegyűlt nemesség és főpapság változatlanul el tudta fogadtatni akaratát a királlyal, mivel ez egyezett Mátyás érdekeivel is, vagyis a bárok hatalmának gyengítésével. Az 1459. évi dekrétum nem növelte a király népszerűségét a bárok körében. Így Mátyás arra kényszerült, hogy a főpapoktól és a főuraktól hűségnyilatkozatot kérje. Erre februárban került sor, és 12 főpap, egy kivétellel az egész püspöki kar, valamint 36 főúr pecsételte azt meg. Ez csak látszólagos eredménynek számított, mivel a megjelentek egyharmada a köznemesség felső rétegéből származott, az arisztokráciának pedig szintén csak egyharmada képviseltette magát. A hűségnyilatkozatra szükség volt, mert az ellenzék szervezkedett, és egy hét múlva Újlaki németújvári várában az osztrák határon össze is gyűlt. Garai volt nádor, Újlaki és Bánfi Pál volt ajtónállomester, játszotta a vezető szerepet. Egyetlen püspök és 23 úr jelent meg, egyharmaduk azonban nem tartozott a főurak körébe. A gyűlésen, amelyen szinte kizárólag a nyugati határszél bárói vettek részt, királlyá választották harmadik Frigyes császárt. A császár március elején Bécsújhelyen elfogadta a megválasztását az Újlaki vezette küldöttségtől. Megkoronázására azonban nem került sor. A harmadik Frigyes azzal tisztelte meg Újlakit, hogy az akkor született trónörökös keresztapjául választotta. A császári udvar biztos volt dolgába. Úgy vélték, hogy Mátyás önként le fog mondani. A garai Újlaki párt azonban nem jelentette az egész országot. A nagybirtokosoknak közel fele sem Mátyáshoz, sem Frigyeshez nem csatlakozott, hanem a közömbösséget színlelve a kivárás taktikáját választotta. Ennek ellenére a lázadás rövidesen összeomlott. A császár serege ugyan április 7-én megverte Körmennél a Szent Mártoni Nagy Simon által vezetett királyi csapatokat, de 5 nappal később, április 12-én ugyancsak Körmennél már Nagy Simon aratott döntő győzelmet. Újlaki ugyanis az első csata után kivonta csapatait, ezek nélkül pedig a Habsburg párt helyzete reménytelenné vált. Időközben meghalt Garai nádor is, özvegye pedig kiskorú fia nevében kiegyezett a királlyal. Az év közepén létrejött a megegyezés Újlakival is, amelynek értelmében a nagyúr valamennyi tisztségét és birtokát megtarthatta. A garai Újlaki mozgalom mögött a korszak egyik legravaszabb, legóvatosabb politikusa, Újlaki Miklós állt, mivel féltette a nyugat-magyarországi hegemóniáját. Mátyás 1458. júniusi országgyűlési sikerének fényében bizonytalannak látszott befolyása és birtokainak megtartása, ezért fordult a császárhoz. De később azután, hogy Németújvárot megválasztotta a császárt, tapasztalnia kellett azonban, hogy a Szentszék és Velence nyíltan Mátyás mellé állt, mert tőle várták a török elleni fellépést. Az is nyilvánvaló lett, hogy országában is nagy nehézségekkel küzdő császárnak nincs sok esélye Magyarország megszerzésére. Szent Mártoni Nagy Simon királyi kapitány korábban Újlaki familiárisa volt, így a két körmenni csatát nagy valószínűséggel értelmezhetjük úgy is, hogy Újlaki és egykori kihívek között titkos megállapodás jött létre, ami lehetőséget nyújtott Újlakinak, hogy kedvező feltételek mellett egyezzen ki a királya. Az ügy további jelentőségét az adja, hogy a Habsburgok ebből a választásból vezették le későbbi trónigényüket. A hosszadalmas béketárgyalások ellenére még évekig fennmaradt a hadi állapot a császárral. Folytatódott a felvidéki háború is. Itt Giskra végül is a császárt ismerte el királynak. Mátyás csapatai azonban egyre jobban leszűkítették a cseh zsoldos kapitány területét, úgyhogy végül 1462 tavaszán megegyeztek. Az Arad megyei Solymos és Lipa uradalmának és egy pénzösszegnek fejében Giskra átadta a kezén maradt erősségeket. Ezzel többé-kevésbé helyreállt északon a nyugalom és a törvényes rend, de a birtokviszonyokban fontos változások történtek. Jelentős birtokadományokban részesültek a király oldalán harcoló bárok, például a rozgonyiak, de a legtöbbet a szapolyaiak kapták. A volt Hunyadi familiáris Szapolyai Imre már 1459-ben főkincstartó lett, és testvérével Istvánnal együtt részt vettek a felvidéki harcokban. Mátyás részben családi vagyonából, részben a csehektől visszafoglalt birtokokból jutalmazta meg őket. 1465-ben Szepes megye örökös főismárnyai lettek a szapolyaiak. Azon kívül, hogy a király megjutalmazta az őt pártoló bárokat, nem egyszer a koronajavak vagy a hunyadi vagyon rovására apja familiárisaiból új arisztokráciát kezdett kialakítani. A királyi hatalom fokozatosan az ország egész területére kiterjedt, és ezen időközben szabadot bocsájtott, Szilágyi folyamatos mozgolódása sem változtatott. 1460 őszén a volt kormányzó viszont török fogságba került, és a szultán Konstantinápolyba kivégeztette, így ez a probléma magától megoldódott Mátyás király számára. Más jelek is utaltak a konszolidáció kezdetére, mint például a tisztviselők hatalmának megszilárdulása. Korábban Erdélyben sűrűn váltakoztak a vajdák és a székelyispánok. 1462 kezdetétől viszont állandósultak a tisztségeket betöltők személyei. Így a vajdai és a székelyispáni tisztség egy ideig a király apai unokatestvére, Dengelegi Pongrácz János töltötte be. Más területeken is nyomon követhető ez a tendencia. A konszolidációnak kettős következménye volt. Míg az ország nagy részén a király hatalma érvényesült, voltak olyan részek, ahol ki kellett egyeznie a nagyhatalmú urakkal. Tisztségeikben és birtokaikban megerősítette őket, és ennek fejében ők elismerték uruknak. Konszolidáció másik jele az 1463. évi országgyűlés, amely elsősorban perjogi természeti törvényeket hozott bizonyos hatalmaskodási ügyekben, már nem köznemesi bírótársakra, hanem az udvarba tartózkodó főpapokra és főurakra bízta az ügyek intézkedését. Az országgyűlés az egyforintos rendkívüli adót is megszavazta, de 9 főpap és 18 főúr kezességet vállalt, hogy a király nem vett ki több rendkívüli adót. Az új országgyűlésen jelen volt Újlaki Miklós is, úgy néz ki, hogy a királyt immár a bárok is támogatták.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során tulajdonképpen megpróbáltuk végigkövetni azokat a politikai eseményeket, amelyek Magyarországon Mátyás királya választása után történtek. Annak ellenére, hogy Mátyást az országgyűlésen nagyjából mindenki elismerte az ország királyának, mégis a helyzete egyáltalán nem volt stabilnak mondható, legalábbis a kezdetben, hiszen az ország hatalmas főurai, bárói nem feltétlenül voltak lelkesek elismerni őt Magyarország királynának és elfogadni hatalmát. Mátyás királynak tehát jelentős lépéseket kellett tennie annak érdekében, hogy hatalmát megerősítse. Először is nagybátyját, a Szilágyi Mihály kormányzót kellett félreállítani, majd azokat a hatalmas bárokat, akik országrésznyi területeket tartottak ellenőrzésük alatt, mint például az újlakiakat, garaiakat kellett semlegesítse. Mátyás király ezt a feladatot sikeresen teljesíti, az országgyűlésre támaszkodik, és az országgyűlésen olyan csoportok állnak mellé, akiknek érdeke volt a királyi hatalomnak a megszilárdulása, és a bárói érdekcsoportoknak a visszaszorulása. Ilyen csoportok voltak például a város, a főpapság, valamint a köznemesség tömegei is, akik szerettek volna egy stabil királyi hatalmat. Azt is hallhattuk, hogy a hatalmukat fenyegetve érző bárok nem hodoltak be önként a királynak, szervezkedni kezdtek, főleg Újlaki és Galai vezetésével még királynak is megválasztották harmadik Habsburg Frigyes császárt, azonban a hatalom megszerzésére tett fegyveres kísérletük kudarcba fulladt, és a király sikeresen visszaverte támadásukat. Ugyanakkor észrevehető, hogy a király sikerei ellenére nem lép fel erőszakosan ezen bárók ellen, hiszen inkább azt választja, hogy kiegyezzen velük, és megengedi számukra, hogy megtartsák birtokaikat, befolyásukat, ha elismerik őt királynak. Ezzel párhuzamosan Mátyás király sikeresen helyreállítja a rendet az ország északi részében, a cseh zsoldosokat sikerül semlegesíteni. Így végül Mátyás király 1463-ban egy stabil királyi uralmat mondhat magának. És ezt a stabil királyi uralmat szerette volna azzal teljesíteni, hogy megkoronáztatja magát, hiszen Mátyás király nem érezhette biztonságban uralmát, királyságát addig, amíg a Szent Korona a fejére nem kerül. A magyar királyoknak a legitimitását elsősorban a Szent Koronával való megkoronázás biztosította. Ennek a megkoronázásnak a körülményeiről, illetve Mátyás királynak a reformjairól, elsősorban a belpolitikai reformjairól fogunk beszélni a következő műsorunk során.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.